Kémnők Nagyváradon 1944-ben. Magdát, akivel Szeredi most összeköltözött, 1944 nyarán láttam először Nagyváradon. Délután 5 óra tájt érkeztem meg Váradra, és egy kicsit ideges voltam, hogy mi a csuda történhetett. Szeredi előbb Medve Gábornak telefonált, Medve azonban nem tudott menni, és így aztán engem hívott. Gyere már le egyszer hozzám, bébé, mondta Szeredi barátom, mert így becézett mindenki, jól lehet, Bot Benedek a becsületes nevem, és nagy behemót ember vagyok. Van kordiál medokom, gyere ma.
Ma?
Még ma, az a legokosabb. Jó, mondtam. Rögtön tudtam, a telefonon keresztül is tisztán hallottam a hangjából, hogy valami fontos dologról van szó. Úgy látszik, nagy bajba keveredett Szeredi. Évek óta nem láttam. Én 1930-ban szereltem le végleg, Medve Gábor pedig 36-ban, de ő csak ideiglenesen rendelkezési állományba helyezték, vagy szolgálaton kívüli viszonylatba, vagy mi az ördögbe, mint tüzérhadnagyot, s közben, mármint a német megszállás után, jött valami rendelkezés, újra be kellett vonulnia, de ő ott hagyta a rádiót is, ahol állásban volt, s csak lógott Budapesten papírok minden nélkül, és henceget, hogy 24 órán belül főbe lövik, ha elfogják, ami egyébként valószínű is volt. Az építész Bóni Sverén kívül, a hülye Zámencsik Bélát nem számítva, csak mi ketten voltunk civilek az egykori évfolyamunkból, Medve meg én. Nekem olyan hallatlan szerencsém volt, hogy légoltalmi tisztként szolgáltam a második kerületi parancsnokságon december óta. Ezért tudtam lemenni Váradra. Minden második napom szabad volt, és az irataim minden igazoltatást kibírtak. Szép, kövezett, falusias utcában lakott Szeredi Dani, 2 szobában. Megtaláltam a házszámot. A nagy kapuba vágott kisajtó nem volt bezárva. A széles, boltíves kapuajból vezetett fel 3 lépcsőfok egy előszobaféle folyosóhoz. Én ugyanelőbb körüljártam az udvart, míg útba nem igazítottak. A folyosóra a piros, kék, sárga ablakkockákon át besütött a délutáni nap. Egy fejkendős cselédlányka bevezetett Dani nappali szobájába, szó nélkül. Itthon van a százados úr? Kérdeztem fennhangon. A kis cseléd, aki közben megtorpant a szoba közepén, hirtelen hátrafordult, rám nézett nagy ősz szemével, és szájához emelte a mutató ujját. Psszt! Alszik? Kérdeztem suttogva. Hegedül. Hajolt felém a lány, szintén suttogva. Csak ugyan, a másik szobából tisztán hallatszott a halk hegedű szó. Nem is tudom, hogy nem hallottam eddig. Ránéztem a kis cselédre, vajon hibbantnak tart-e, vagy süketnek, mert a hangjában volt némi furcsálkodás. De már nem törődött velem. A hegedű szót figyelte. Jó ideig álltunk így némán, és hallgatóztunk. Bachot játszott Szeredi. Johann Sebastian valamelyik művét, tudnélik van egy Johann Christian Bach is, miként a napokban értesültem. A Bémer tér közelében volt egy emeleti bár, a féle háborús mulatóhely. Elsötétítés után érkeztünk, Szeredit úgy látszik ismerték itt, és a bolgár énekesnő, aki elénekelte a Lili Marlent, hamarosan odaült az asztalunkhoz. Elég fiatal, jó domború, fekete démon volt, birkaképű, s olyan olvat mosolyokat vetett Szeredire, mint a semmi áron nem akart volna kétségeket hagyni bennem kapcsolatuk felől. Német, angol, francia habarék nyelven beszélgettek. Dani nem sokat köntörfalazott. Kocintottunk, aztán azt mondja a nőnek. I say, look here, didn't you by any chance pick up some papers off my desk? Hier soir. Von meinem Schreibtisch, darling. Did you? Or did not you? Szokott, halk hangján nevetgélve kérdezte, csak úgy mellékesen, de nagyon nézte a nőt. Tudtam, hogy miről van szó. Azt kérdezte a dizősztől, hogy nem vitte el véletlenül valami iratokat tegnap este az íróasztaláról. Hát ez elég kezdetleges módszer volt egy kémnő leleplezésére. Egyszerűen megkérdezni tőle. Röhögtünk is magunkban az egészen. Magunkon meg a világon, persze csak komolyságunk mögött, mert lelkünk mélyén komolyak voltunk. Lehettünk is. De tudtuk egymásról, hogy a komolyság alatt ott lappang mind a kettőnkben ez a nevetés. Sőt, valahogyan egy nevetés volt ez. Egyetlen közös, hangtalan és mosolytalan, titkos nevetés, amely talán akkor született meg bennünk, amikor Szeredi Daninak egy éjszakai riadón suttogva elismételtem egyik elemi iskolai történetének kulcsszavát. Erekje? Piff! Egy szóval a komolyság, szorongás, keserű undor és őszinte félelem rétegei alatt mélyen és észrevehetetlenül Szeredi bolondozott önmagának. Nekem, a világnak, vagy talán egy Istennek, aki nézi mindezt. A bolgár dizőzt azonban tulajdonképpen nem gyanúsította egy pillanatig sem. Csak a rend kedvéért tett egy kis próbát vele. Persze azért nagyon figyeltük a derék lányt, és nem szóltunk közbe, hagytuk, hogy csodálkozzon és méltatlankodjon a furcsa kérdésen, ameddig magától abba nem hagyja a szöveget. Szeredi mást gyanúsított a lopással, és jó oka volt rá. Egy Teodóra nevű szerelmét. Teodóra szép volt, fiatal, gazdag és elegáns, de mindezzel nem érte be, hanem örökösen izgalmakat kavart maga körül. Az ura lefölfutkosott kis sportkocsiján vidékről Budapestre, bizonytalan hátterű üzleti ügyeit intézte, és mindenki dörzsölt fickónak tartotta, ahogy akkoriban mondták. Cingár szőke fiú volt, ős jogász és frissiben kinevezett vezérigazgató valahol. Nagy lábon éltek. Szeredi sokan butának hitték a modora meg a jámbor képe miatt. Teodóra ura is jóindulatú fölénnyel kezelte őt mindig. Hát, aznap éjjel, ha véletlenül ott lett volna váradon, alaposan meghökkent volna, hogy Szeredi Dani mennyire keresztül látott szépséges feleségén. Az izgalmas Teó rövid beszélgetés után éjféltájt bevallotta, hogy ő lopta el az iratcsomót. Aztán elvetette magát a díványon, és sírógörcsöt kapott. Félig hasonfekve vonaglott a párnák közt. Szeredi felemelte Teodóra állát, egy pillanatig nézte az asszony patakzó könnyeit, aztán irgalmatlanul pofon vágta jobbról, majd pofon vágta balról. Még én is meghökkentem. Teó megzavarodott. Abba hagyta a sírást, és tágra merett szemmel bámult fel Szeredire. Bocsáss meg, Teó, mondta Dani halkan, de könyörögve kérlek, most ne sírj és ne hazudozzál. Erre teljesen alkalmatlan ez a pillanat. Én rejtélyesen ültem a kályha mellett, ahogy megbeszéltük, szótlanul és álnéven bemutatva. Eddig kitűnően ment minden, de most egyszerre, mintha mind a hárman más-más színdarabot kezdtünk volna játszani. Szeredi konyakot töltött, és Teónak is kezébe nyomott egy pohárral. Szkol, mondta. Csirió, ígyunk az ijegységre. Ittunk. Csak azt az egyet meséld el, mondta Dani, hogy miért vitted el azt a vacakot, és hova tetted. Hiszen már mondtam, hogy térden állva kérlek, vágott közbe Dani kellemes, nyugodalmas, társalgó hangon. Térden állva kérlek, egyetlen szerelmem, ne hazudozzál. Tudom, hogy én voltam az első férfi az életedben. Tudom, hogy most azért jöttél vissza hozzám, mert az orvosok megmondták neked, hogy pontosan 6 hónapod van hátra, s a te egyedül álló trópusi betegségedre nincs orvosság. Tudom, hogy Ciano gróf miattad, na de mindegy. Csak azt nem mondd, hogy az angol kémszolgálatnak dolgozol. Mert ők nem dolgoznak veled. Lehet, hogy rosszul teszik, de így van. Nagyon konzervatívak, tudod? Földhöz ragadt a képzelő tehetségük. Nem értettem pontosan, hova akar kiukadni Szeredi. Már valamilyen más darabot játszott. Én meg ültem a kályha mellett álnéven, benne ragadva a szerepembe. Teodóra viszont szemmel láthatóan annyira meg volt zavarodva, hogy már egyáltalán nem érdekelte ez az ügy. Szinte megfeledkezett az egészről, és talán azon töprengett mélyen magába merülve, vajon elképzelhető-e, hogy ez a kedves hólyag vezérkari százados, az ő hű palia és vak rabszolgája évek óta egyszerűen félrevezeti, és nem is olyan szerelmes bele, mint ahogyan hitte, és amilyennek lennie kellene. Ez már nem volt tréfa számára. S látszott az erős gondolkozásban megcsúnyult arcán, hogy nyugtalanító gondok aggasztják. Ez a gyönyörű kis féleszű jószág, gondoltam később, szívesebben kivégeztette volna magát ártatlanul, mint hogy kiderüljön egyik lovagjáról, hogy nem tudta teljesen az ujja köré csavarni. Pedig eléggé az ujja köré volt csavarva Szeredi. Csak nem volt érzéke a fiú humorához. Akik értették Szeredi humorát, azok meg lángésznek tartották. A vezérkarnál viszont azt hiszem nem minősítették valami nagy lúmennek, hanem csak rendkívül törekvő, jószorgalmú, jóképességű, szívós, rendszerező elméjű, igen használható tisztnek. Teodórát, mondom, jó oka volt gyanúsítania. A gyors vallomás azonban mégsem jelentette Szeredi zseniális ösztönének, sem pedig szívós és rendszerező elme munkájának diadalát. Ugyanis azon az éjszakán, nem sokkal később, még egy nő bevallotta, hogy ő lopta el az iratokat. Az a kis cselédlány, aki nekem ajtót nyitott. Szeredinek ez sok volt a jóból. A torkát köszörülte. Tegezte a lányt. Azt se tudod, hogy mi volt benne, mondta neki nagyon mély hangon. Nem is tudod, hogy miről beszélsz. A lány elefántcsont sápadtan át előtte. Nagy szeme lázasan tüzelt, teste megfeszült, s mint aki életre halára vizsgázik, szinte betanult leckeként felmondta a katonai irat hivatalszagú szövegét. A VKC csoport utasításai az MPER 3 és BO műveletekkel kapcsolatos különleges feladatok megszervezését, irányítását és végrehajtását illetően. Megdöbbenve láttam, hogy ettől az érdektelen hülyeségtől most Szeredi sápadt el. Előrehajolt a székén, aztán lassan hátradült, s ideges kézzel nyúlt a pohara után. Ez a kis székely cselédlány volt Magda, akivel 13 év múlva összeköltözött.